Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A katolikus iskolák magas szintű oktatást képesek biztosítani tanulóiknak, és olyan identitást, amely emberi formálja őket, jelentette ki Paul Desmond Tige püspök a Katolikus Diákok Szövetsége nemzetközi fórumán, amely a Magyar Szerzetesrendi Iskolák Diákjai Társaságának szervezésében zajlott a Római Magyar Akadémián. A Katolikus Diákok Szövetségének második nemzetközi fóruma a Siena-i Szent Kataniról elnevezett templomban kezdődött, ahol Paul Desmond Tige püspök a kultúráért és oktatásért felelős vatikáni dikasztérium titkára mutatott be szentmisét. A kétnapos találkozón Tige püspök felsorolta az egyházi oktatás értékeit, kiemelve, hogy a világ minden táján jelenlévő katolikus oktatási intézmények missziójának számít, hogy magas szintű képzést adjanak, és ezzel egy időben a tanulókat emberi formálják. Kiemelte, hogy a katolikus iskolák nem kizárólag tudást, hanem képességeket adnak át, melyekkel a diákok a társadalom hasznos tagjaivá válhatnak, fogalmazott a püspök. Amerikában megtörtént a változás, de Brüsszelben nem. A brüsszeli terv végrehajtóival szemben továbbra is meg kell védenünk magunkat. A magyar érdek védelmére a nemzeti konzultáció kiváló lehetőség, közölte Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Hozzátette, Brüsszelben a háború és bevándorlás párti, a genderőrületet támogató politikusok éppen mentik, ami menthető, utódvéd harcokat folytatnak. Kitért arra, hogy Manfred Weber megmondta, a szuverenista Orbán kormányt meg kell buktatni, és Magyar Péter vezetésével egy báb kormányt kell a helyére ültetni. Cserébe Magyar Péter és a Tisza párt a szavazatával lelkesen támogatta az Európai Parlamentben a migrációs paktumot, és azt is, hogy Brüsszel még több pénzt költsön rá. Azt azonban nem szavazták meg, hogy Magyarország végre kapjon pénzt a határvédelemre, jegyezte meg Menczer Tamás. Vidéken is megkezdte a nemzeti konzultáció leveleinek kézbesítését a Magyar Posta ZRT, közölte a társaság. Azt írják, a fővárosi kézbesítés végeztével elsőként Pest és Fejérvár megyében, majd az elkövetkező 3 hétben ütemezetten az irányító számok emelkedő sorrendjében zajlik a kézbesítés a többi vármegyében is. A Magyar Posta munkatársai több mint 6,3 millió küldeményt kézbesítenek vidéken, és a tervek szerint december 6-áig mindenki megkapja ezeket a leveleket. A küldemények közönséges levelként nem igényelnek személyes átvételt, azaz a postaládába kézbesítik a postások. Hozzátették, ha valaki nem kap kérdőívet, annak több oka is lehet. Előfordulhat, hogy valamilyen adatbázisból letiltotta a címadatait, de az is, hogy a címzett más lakcímen tartózkodik, mint ami a hivatalos személyi adat és lakcímnyilvántartóban szerepel. Azt kérik, hogy az érintettek érdeklődjenek az ingyenesen hívható 1818-as kormányzati ügyfélvonalon. A berlini székhelyű Scope Ratings hitelminősítő megerősítette Magyarország befektetésre ajánlott besorolását stabil kilátás mellett, közölte a pénzügyminiszter. Varga Mihály azt írja, a hitelminősítő javuló kilátásokra, erősödő gazdasági növekedésre és csökkenő költségvetési hiányra számít Magyarországon. A Scope Ratings szakértői elismerően írnak a magyar gazdaság ellenálló képességéről, amelyet a külfölddel szembeni pénzügyi egyensúlyi mutatók, a jelentős kapacitás bővítő beruházások és az államadósság kedvezőbb szerkezete is támogatnak. A tárcavezető emlékeztetett, hogy az elmúlt hetekben 3 hitelminősítő is vizsgálta a magyar gazdaságot, mindhárom esetben megerősítették a befektetésre ajánlott besorolást. Az elmúlt évek nemzetközi válságai ellenére jelenleg 2 osztályzattal magasabban sorolják a magyar gazdaságot, mint 10 évvel ezelőtt. Sport. Vörös Szabolcs sikerrel teljesítette a 2 éves kvalifikációt, így Fanándor után ismét lesz magyar induló a Vendée Globe földkerülő vitorlás versenyen. A magyar hajós elsődleges célja, hogy célba érjen, miközben kihozza a maximumot magából és a vitorlásából. Végül az időjárásról. Elsősorban a Dunántúlon és az Alföld délnyugati középső részein terjeszkedik, képződik a köd, illetve az alacsony szintű réteg felhőzet. Másutt általában derült, párás idő várható. A ködös felhős tájakon szitálás, ónos szitálás előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire mínusz 5 és 0 fok között alakul, ennél pár fokkal hidegebb a fagyzugokban, enyhébb idő pedig a magasabban fekvő helyeken, vízpartok közelében, nagyobb városokban lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni rádióadását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szombati adásunk tartalmából. Ferenc pápa a nevelési szimpóziumhoz. A nevelés célja az élet megváltoztatása. A pápa a toledói szeminaristákhoz. Mozdítsátok elő az Isten népéhez való közelséget. Ferenc pápa előszava új kötetéhez. A hit egy utazás, amely Istenhez vezet.
Ferenc pápa nevelési szimpóziumhoz. A nevelés célja az élet megváltoztatása. November 9-én szombaton délelőtt fogadta a Szent Atya a Kelementeremben a Szolgálattanulás és a Globális Nevelési Paktum egyetemi szimpózium részvevőinek 250 fős csoportját. Hozzájuk intézett beszédében a nevelés alapvető célját hangsúlyozta, amely arra irányul, hogy lehetőséget kínáljon a nevelési folyamat részeseinek, hogy az életüket a tanult szolgálat segítségével változtassák meg.
Il vostro incontro è di particolare interesse per la Chiesa, che San Paolo VI chiamava esperta in umanità.
Találkozótot nagyon érdekes az egyház számára, amelyről Szent Hatodik Pál pápa mondta, hogy tapasztalt az emberiességben, kezdte beszédét a pápa, és a továbbiakban erről a humanitásról, mint evangéliumi humanizmusról elmélkedett. Példaként a Futó pillanat című filmet említette, ahol egy tanár az új szemeszter első óráját azzal kezdi, hogy minden diákot felállít az iskolapadra, hogy onnan nézzenek szét. Így szereznek ugyanis egy másik látásmódot, szemben a szokásos, széken ülő nézetükkel. A nevelés ugyanis nem csak tartalmak közvetítése, hanem annak az első átítása, hogy meglássuk a világot a maga komplexitásában. A pápa Jézus módszerére, tanítási stílusára utalt, amely a példabeszédeket használta. Jézus soha nem beszélt elvont módon, nem szólt egy elithez, hanem egyszerű nyelvezettel mindenkihez fordult, mindenki számára érthető nyelvezettel. A példabeszéd lehetővé teszi, hogy annak hallgatója belépjen az eseménybe, és szembesüljön az ottani szereplőkkel, mégpedig úgy, hogy belevonja abba egész saját személyét. Ezzel szemben a mai globalizáló világ a nevelésben azt kockáztatja, hogy ellaposítja azt, miközben politikai és gazdasági érdekeket szolgál. Ez az egyformaság a mögötte álló ideológiai feltételekkel meghamisítja a nevelői művet, miközben olyan érdekek szolgálatába szegődik, amelyek egyáltalán nem szolgálják sem az ember méltóságát, sem az igazság keresését. Éppen ezért nem változtathatjuk meg a világot, ha nem változtatjuk meg a nevelést. El kell indítani ezt a változást, kérte a pápa, és a dél-amerikai Universitate egyetemi nevelési hálózatra utalt, amely kifejlesztette a Service Learning pedagógiai folyamatot, ami pedig a nevelési folyamatot a szolgálat útján keresztül próbálja megvalósítani. Ebben a modellben a diákok közösségi felelősségvállalásán szorgalmazzák szociális projekteken keresztül, amelyek az akadémiai képzés szerves részét alkotják. Ebben a megközelítésben a katolikus jelző nem csak egy díszítő címke marad, hanem elkötelezettséget jelent abban a konkrét pedagógiai stílusban, amelyet az evangélium tanít. Ez nem egy evangéliumi ideológia, hanem humanizmus, mégpedig evangéliumi humanizmus, szögezte le a pápa. Ebben az értelemben a dél-amerikai Universitate egyetemi nevelési hálózat programja pontosan megfelel a globális nevelési paktumnak, miközben olyan nevelési formákat használ, melyek mindenkit megérintenek. Ferenc pápa itt az általa is sokszor emlegetett afrikai nevelési módszerre utalt, vagyis egy afrikai közmondás szerint egy gyermek neveléséhez egy egész falura van szükség. Építsünk hát egy nevelői falut, ajánlotta a pápa, ahol osztozhatunk a pozitív és kulturálisan érvényes emberi kapcsolatok előmozdításában. Ennek a közelségében minden bizonnyal nevelési szövetség érlelődik mindazok között, akik tudományos, politikai, művészeti, sport és egyéb megnyilvánulásaikban hozzájárulnak az ember fejlődéséhez. Az oktatás valójában nem egy olyan tevékenység, amely akkor ér véget, ha elhagyjuk az osztályterméket vagy a könyvtárat. Az oktatás folytatódik az életben, folytatódik a találkozókon és a mindennapi utakon. A másik meghallgatása, a párbeszédre való reflektálás, ez a nevelés útja, szögezte le a pápa. Ennek a nevelési szövetségnek a béke, az igazságosság és a befogadás szolgálatában kell állnia, kiterjesztve azt minden nép felé, hogy jótékony hatásai a mind intenzívebb együttműködés révén valósuljanak meg. Ez a szövetség aztán képes lesz elősegíteni a vallások közötti párbeszédet és közös otthonunk gondozását is. Tisztában vagyunk vele, hogy a feladat nem könnyű, de izgalmas. A nevelés kaland, nagy kaland, ismerte el a pápa.
Di fronte a questa sfida, tutte le scuole cattoliche di ogni ordine e grado sono chiamate a operare con coraggio i necessari cambiamenti.
A külső kihívásokkal szemben bátran vállalni kell a szükséges változtatásokat. Jézus mindjárt mesterének tanítása szerint. A különböző kezdeményezések összetartásának támogatása érdekében a pápa két alapelvet bízott rájuk, melyeket az Evangélii Gaudium kezdeti apostoli buzdításából vesz. Először is a valóság magasabb rendi az eszménél, továbbá az egész mindig több a részeknél. A pedagógiai projekteknek mindenek előtt kapcsolatba kell lépniük a valósággal, az őket körülvevő valósággal, hogy a tapasztalatból kiindulva tanulják meg, hogyan alakítsák át a világot, de nem a saját érdekükben, hanem a szolgálat szellemével. Legyen kapcsolatban a valósággal, ne pedig az eszmékkel. Ferenc pápa beszéde végén az érdekesség kultúráját ajánlotta figyelmükbe, amely a katolikus nevelés szolgálhatja. Az érdekesség kultúrája fogalom megvilágítására a gyermekkor örökös kérdezését használta, hiszen a gyermekek visszatérően és meg nem szűnve mondják, igen apa, de miért? De miért? Támogassuk a fiatalokat önmaguk és az egész világ felfedezésében anélkül, hogy a tudást az eszmék képességeire redukálnánk, ellenkezőleg egészítsük ki azt a szorgalmas kezek ügyességével és a szenvedélyes szív nagylelkűségével. Meg kell ismerni, amit gondolunk, éreznünk, amit teszünk, és mérlegelnünk, amit érzünk és gondolunk. Ez a nevelésnek a hármas nyelve, és nekünk ezen az úton kell elindulnunk, zárta beszédjét Ferenc pápa, a Szolgálat Tanulás és a Globális Nevelési Paktum című egyetemi szimpózium résztvevőihez.
A pápa a toledói szeminaristákhoz: mozdítsátok elő az Isten népéhez való közelséget. Közelség Istenhez, a püspökökhöz, a papokhoz és Isten népéhez. Ez az a négy közelség, amelyet nem szabad elfelejteni, amelyeket Ferenc pápa kifejtett a mintegy 120 toledói szeminaristának november 7-én délelőtt az apostoli palota konzisztórium termében. A papoknak elő kell mozdítaniuk a közelséget, kezdte Ferenc pápa kötetlen szavakkal mondott beszédét. Először is az Istenhez való közelséget, hogy meglegyen a képességük az Úrral való találkozásra, az Úrhoz való közelségre. Másodszor a püspökökhöz való közelséget, a püspökök részéről pedig a papsághoz való közelséget, mert ha egy pap nem áll közel a püspökéhez, akkor sántikál, valamilyen hiányzik. Harmadszor, folytatta a pápa, elő kell mozdítani a közelséget köztetek papok között, amely már a szemináriumban kezdődik, és negyedszer a közelséget Isten szent hűséges népéhez. A pápa kijelentette, örül, hogy leendő papok új csoportját fogadhatja, akik, mint a spanyolországi konfraternitás közösségek, körmenetben indulnak az anyaegyház felé, hogy a vezeklés egy stációját elvégezzék. Ez párhuzamban áll a Reservado nevet viselő ünnep körmenetével, amely egy ősi hagyomány, amelyet minden novemberben tartanak annak emlékére, amikor az oltári szentséget először őrizték Reservado a spanyol prímási székhely szeminárium a kápolnájának tabernákulumában. Mindig jó Isten szent népének egyszerű lelkiségére tekinteni, húzta alá a pápa, felidézve a megemlékezés három pillanatát.
Es interesante conmemoración tiene tres momentos: la celebración de la Eucaristía, la exposición de Santísimo durante todo el día y finalmente la procesión.
Az eukarisztia ünneplését, az oltári szentség egész napos kitételét és végül a körmenetet. Ezek az állomások felidézik a papság alapvető elemeit, amelyekre készültök, mondta Ferenc pápa a spanyol szeminaristáknak. Az eukarisztia ünneplésével Jézus eljön az életünkbe, hogy a legnagyobb szeretetről tanúskodjon, és hív minket, mint egyházat, hogy legyünk jelen a papságban és a népben, a szentségben és az igében, hogy földi jelenlétével magába szívhassa életeteket és szíveteket, fogalmazott a pápa a diákoknak. Utána, amikor az Úr egész nap az ostyatartóban közszemlén marad, itt az ideje, hogy egyedül maradjunk vele, hogy meghalljuk a hangját a csendben, igéje meghallgatásával, és azok hitről tett tanúságtételében, akik mellettünk imádkoznak. Csak a személyes találkozás, a Jézussal való szeretetteljes találkozás képes megvilágítani, fenntartani és támogatni földi napjaink útját. Legyen ez a találkozás valóban hatékony impulzus, amely átalakítja a létezéseteket. Végül az Urat körmenetben hordozzák körbe, hogy befogadjuk őt és hordozzuk. A mi szolgálatunk pontosan ez: elkísérni Krisztust népe felé, a népet pedig Krisztus felé. Végül a pápa felhívással fordult a spanyol szeminaristákhoz, hogy tanuljanak meg együtt járni a találkozás reményében, anélkül, hogy levennék tekintetüket arról, aki vezet bennünket. Ferenc pápa előszava új kötetéhez. A hit egy utazás, amely Istenhez vezet. A pápa bevezetőt írt a vatikáni könyvkiadó a Lev által november 6-án megjelent új könyvéhez, amelynek címe A hit egy utazás. A kötet Ferenc pápa a hit teológiai erényéről szóló beszédeiből tartalmaz kivonatokat. Most közreadjuk az előszó teljes szövegét. Amikor pap voltam Buenos Airesben, és ezt a szokásomat még püspökként is megőriztem szülővárosomban, szerettem gyalog sétálni a különböző városnegyedekben, hogy találkozzak paptársaimmal, meglátogassak egy szerzetes közösséget, vagy beszéljek a barátaimmal, kezdi előszavát a pápa. A séta jót tesz nekünk, összeköt minket a körülöttünk zajló eseményekkel, segít felfedezni a minket körülvevő valóság hangjait, illatait, zajait, vagyis közelebb visz mások életéhez. A séta azt jelenti, hogy nem maradunk mozdulatlanok. Hinni azt jelenti, hogy van bennünk egy belső nyugtalanság, ami valami több felé hajt minket, hogy még egy lépést tegyünk előre a ma elérendő magasság felé, tudva, hogy holnap az út magasabbra vagy mélyebbre visz minket Istennel való kapcsolatunkban, ami pontosan olyan, mint a kapcsolat egy szeretett személlyel az életünkben vagy a barátok között. Soha nem ér véget, soha nem magától értetődő, soha nem teljesen elégedett, mindig keres, még nem elégséges. Lehetetlen azt mondani Istennel kapcsolatban, minden kész, minden a helyén van, és ez elég. Emiatt a 2025-ös szentévnek a remény alapvető dimenziójával együtt egyre jobban tudatosítania kell bennünk, hogy a hit zarándoklat, és mi zarándokok vagyunk ezen a földön. Nem turisták vagy vándorok vagyunk, nem céltalanul mozgunk egzisztenciális értelemben. Zarándokok vagyunk. A zarándok három kulcsszó tükrében éli meg útját. Kockázat, erőfeszítés és cél. Kockázat. Ma nehezen értjük, mit jelentett a múlt keresztényei számára egy zarándoklat, mivel megszoktuk a repülővel vagy vonattal való utazás sebességét és kényelmét. De az 1000 évvel ezelőtti utazás azt jelentette, hogy vállalni kellett azt a kockázatot, hogy soha többé nem térünk haza a különféle utak során felmerülő veszélyek miatt. Azok hite, akik úgy döntöttek, hogy elindulnak az úton, erősebb volt minden félelemnél. A múlt zarándokai tanítanak bennünket erre az Istenbe vetett bizalomra, aki elhívta őket, hogy útra keljenek az apostolok sírjához, a Szentföldre vagy egy bizonyos kegyhelyre. Mi is kérjük az Úrtól, hogy rendelkezzünk ennek a hitnek egy kis részével, hogy vállaljuk annak kockázatát, hogy az ő akaratára bízzuk magunkat, tudva, hogy az ő akarata olyan, mint egy jó atyáé, aki csak azt kívánja gyermekei számára, ami nekik a legjobb. Erőfeszítés. A séta valójában erőfeszítést jelent. Ezt jól tudja az a sok zarándok, akik újra benépesítették az ősi zarándokutakat. A Santiago de Compostellába vezető zarándoklatra, a Via Francigenára és az Itáliában kialakult különféle utakra gondolok, amelyeket a legismertebb szentek vagy hitvallók, mint például Szent Ferenc, Szent Tamás vagy Don Tonino Bello inspiráltak, a közintézmények és az egyházi szervezetek közötti pozitív együttműködésnek köszönhetően. Az utoljárás igényli, hogy korán keljünk, elkészítsük a hátizsákot a nélkülözhetetlen dolgokkal, és együnk valami egyszerűt. Aztán jön a lábfájás és a nagy szomjúság, különösen a forró nyári napokon. De ezt az erőfeszítést megjutalmazza az utazás során tapasztalt sok ajándék. A teremtett világ szépsége, a művészet édessége, a helyi emberek vendégszeretete. Azok, akik gyalog zarándokolnak, erről sokan tanúskodhatnak, sokkal többet kapnak, mint a ráfordított erőfeszítések. Gyönyörű kapcsolatokat építenek ki emberekkel, akikkel útközben találkoznak, átélik a valódi csend és a gyümölcsöző önvizsgálat pillanatait, amelyeket korunk hektikus tempója gyakran lehetetlenné tesz, és megértik a lényeges dolgok értékét a mindenféle szükségtelen dolgok birtoklásának csillogásához képest, amelyből azonban hiányzik az, amire tényleg szükség van. Cél. Zarándokként járni az úton azt jelenti, hogy van célunk, a mozgásunknak van iránya, célja. Az utonjárás azt jelenti, hogy van egy cél, nem pedig a véletlen kiszolgáltatottjai vagyunk. Aki gyalogol, annak van iránya. Nem vándorol céltalanul, hanem tudja, merre tart, és nem vesztegeti az idejét az egyik helyről a másikra cikázással. Ezért sokszor hangsúlyoztam, mennyire hasonló az utonjárás és hívőnek lenni. Azok, akiknek szívében van Isten, megkapták egy követendő vezércsillag ajándékát. Az Istentől kapott szeretet az oka annak a szeretetnek, amelyet másoknak kell felajánlanunk. Isten a célunk, de nem érhetjük el őt ugyanúgy, mint egy kegyhelyet vagy egy bazilikát. Valójában, akik már részt vettek gyalogos zarándoklatokon, jól tudják, hogy eljutni végre a vágyott célba nem azt jelenti, hogy elégedetnek érzik magukat. A Sártri székesegyházra gondolok, amely régóta megéli a zarándoklatok újjáéledését. Charles Péggy költő egy évszázaddal ezelőtti kezdeményezésének köszönhetően. Más szóval, miközben a zarándok kívülről nézve tudja, hogy megérkezett, azonban legbelül tudatában van annak, hogy az útnak még nincs vége. Isten is ilyen. Ő egy cél, amely arra vezet bennünket, hogy haladjunk tovább. Egy cél, amely folyamatosan arra hív, hogy haladjunk előre, mert ő mindig nagyobb, mint a róla kialakult elképzelésünk. Maga Isten magyarázta ezt meg Ézsajás prófétán keresztül. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Istennel sohasem vagyunk készen, soha nem érjük el őt. Mindig úton vagyunk, mindig keressük őt. De éppen ez az Isten felé haladás az, ami azt a felpezsdítő bizonyosságot adja nekünk, hogy vár minket, hogy megadja nekünk vigasztalását és kegyelmét, zárja előszavát Ferenc pápa a Hit egy utazás című új kötetéhez. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Az elhangzott adást holnap 17:30, 17:00 és 12:30 megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Most Daloljatok az Úrnak című műsorunkat hallják. A műsort a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Daloljunk az Úrnak! Énektanítás a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának vezetésével. Karnagy, Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának tagjai nevében, akiknek segítségével éneket tanulunk most az elkövetkezendő percekben. Az Országos Magyar Cecília Egyesületnek a Magyar Katolikus Rádióval való egységben az a célkitűzése, hogy a II. Vatikáni zsinat szellemében, szentmiséinkben egyre jobban megvalósuljon a hívek tevékeny részvétele, a participáció aktuóza. Ennek az egyik leghatékonyabb eszköze a közös éneklés. Ezért tanulunk gregorián dallamokat és népénekeket most a rádió hullámain keresztül is. Célunk az, hogy ezeket az énekeket majd a szentmiséken is bátrabban és lelkesebben tudjuk énekelni. Áldozattal járul hozzád című miseénekünket a Szentvagyuramban a 220-as, az Éneklő Egyházban pedig a 149-es szám alatt találjuk meg.
Áldozattal járul hozzád, ó nagy Isten, hív néped, hogy végtelen jóságodért hálát adjon te néked. A gyermeki hű szíveknek áldozatját nem veted meg. Szálljon arra országodból isteni szent tetszésed.
Köszönöm Pál Amandának a szöveg bemutatását, most pedig énekeljük el először kíséret nélkül a kapella az első verszakot. A bécsi klasszicizmus az 1750-től 1820-ig tartó zenei korszak. Ebből az időszakból származik ez a népének is. A bécsi klasszikus népénekek dallamait a funkciós rend, tonika, szubdomináns, domináns kapcsolatok alakítják. Továbbá jellemzi még az ütempárokból építkező periódikus formálás, ahol az első tag mindig megelőlegezi a neki megfelelő folytatást, lekerekítést. A bécsi klasszikus dallamok majdnem biztos jele, hogy az ének második sora a domináns hangnembe tér ki. Figyeljük majd meg, és énekeljük el most orgona kísérettel is. Bednarik Anasztázia orgonaművész a Váci Barátok templomának orgonáján kísérte énekünket. A Szent Mise igazi áldozat, amely emlékezetünkbe idézi és megújítja Krisztus áldozatát a Kálvárián. Ebben az isteni áldozatban ugyanaz a Krisztus van jelen és áldozza fel magát vértelenül, aki a keresztoltárán véresen áldozta fel magát. Csak egy áldozat van, és ugyanaz a Krisztus, aki a kereszten feláldozta magát, áldozza fel magát most is a papság közreműködésével. Hallgassuk meg most a felajánlási verszakokat.
Az oltáron megújul most a kereszt áldozata, mint azt vérrel bűneinkért megváltónk bemutatta. Ám bár itten nincs vérontás, de megvan az Isten áldás. Bőven árad ránk a váltság, vérének szent harmata. Kenyér, s boráldozattal felajánljuk szívünket, szándékunkat, tetteinket, és mind egész éltünket. Áld meg, amit fölszentelnek, hív szolgáid szent nevednek. Irgalmasság édes atya, ó, hallgass meg bennünket.
Énekünk az 1855-ben kiadott Egri Zsaskovszki énektárból került a Szent Vagy Uramba, illetve az Éneklő Egyházba. Arra kérem most kedves hallgatóinkat, hogy dúdolják, énekeljék velünk a dallamot. Tanulásunkat a felajánlási verszakok éneklésével fejezzük be. Sok örömet kívánok a további énekléshez. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Daloljunk az Úrnak! Énektanítást hallottunk a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának közreműködésével. Vezette Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
Daloljatok az Úrnak című műsorunkat hallották. Az elhangzott adást a Magyar Katolikus Rádió készítette.
I know you're discouraged. I can feel your heart. I have a message for you. Kelly.
At the end of the day, the favor of God can open the way. God's favor is more precious than life.
More precious than life. Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél, azaz szombati adásunk végéhez közeledik. Éjszaka is érdemes azonban bennünket hallgatni. Óránként hírekkel jelentkezünk, és megismételjük néhány nap közben elhangzott műsorunkat, így rövidesen a beszélőkönyveket. Utána a szerzetesek fél órája következik, majd egy óra öttől könyvek könyve Gabriel DeVos írásaiból olvasunk föl, valamint megismételjük a Daloljatok az Úrnak című műsorunkat is. 2 óra 5-től a Kávéházat, 3 óra 5-től pedig Itt élünk című műsoraink ismétlését hallják. 4 órától ismét nosztalgiázhatunk Laci atyával, a keddi adás ismétlése szól majd 5 óráig. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb holnap hajnalban 5 órakor hallanak majd. A mai műsor elkészítésében a következőknek mondok köszönetet. Bilincsik Márton, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Grunda János, Kónya Éva, Klész Beáta, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Pap Péter és Somosvári Eszter Anna. Nevükben, nevünkben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a bemondót Tikovics Ernőt hallották. Mindannyiuknak nyugodalmas jó éjszakát kívánok!
Szeretlek teljes szívemből, Istenem, én erősségem. Uram vagy, és biztos oltalmam, életemnek megmentője. Olvasom a 17. Zsoltárban. A hűség a hosszú lélegzetű szeretet. Ő tartja meg a szeretetet élőnek. Képessé tesz arra, hogy a szeretett személyt még idegenbe is kövessük, ahol meglepetések vagy akár kiábrándulások várnak ránk. A hűség bizalom is egyben, amely nem hagyja magát könnyen félrevezetni. Kiterjedése van, mert a múlt közös élményeiből és nézeteiből táplálkozik, s a jövőről is tud képet alkotni, a szeretett személy ott is szilárd pont. A hűség megakadályozza azt, hogy azzal, akit szeretünk, valaha is készen legyünk. Állandóan keresésben van a szeretett személy irányában, de képes is arra, hogy minduntalan rátaláljon. A hűség ellensége minden megszokásnak, mert a megszokás kiszárítja a szeretetet és eltávolít másoktól. Aki hűséges, mindig a másikkal marad. Az emberi hűség mintája és erőforrása Isten hűsége. Ez az az állandó jelenség, amely az embereket végig kíséri közös útjukon. Szívünk könnyen elveszti magát a közeli, látható dolgok szeretetében, melyek boldogságot ígérnek. Szent Ágoston, aki kielégíthetetlenül szeretett, örökre szólóan írta le ezeket a szép csalódásokat. A látható dolgok, mint a pénz, hatalom, siker, rivaldafény, érzéki élvezetek, mind olyan ígéretek, melyek végül is nem teljesülnek be. Mi gyakran taníthatatlanok vagyunk, és nem hisszük el ezt, mintha bolondok vagy vakok lennénk. Pedig valóban igaz, szívünk nem tud megnyugodni és hazát találni környezetünk csábító dolgaiban. Abban az örömben, mely egyedül Istentől származik, kell szívünknek horgonyt vetnie és megmaradnia. Istenem, te vagy az élet, a bölcsesség, az igazság, a jóság és a boldogság. Te vagy reményem és szívem öröme. Vallom és köszönöm is, hogy saját képedre alkottál engem. Uram, add, hogy mindig jobban megismerjelek, mindig jobban szeresselek, és múlhatatlan örömben bírjalak.
fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom. Midőn meg kell előtted állanom, színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts